Kedves gyerekek, hozzátok szólnék néhány szót. Sokat gondolkodtam azon, hogy miért van az, hogy az Úr Jézus titeket állít példákul elénk, és nem fordítva. Mert ugye a gyermekeknek a felnőttek a példaképei az esetek általános megközelítésében, és az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy ha olyanok nem leszünk mi felnőttek, mint a kisgyermek, akkor nem mehetünk be az Isten országába. Mi van bennetek? Mi az a különlegesség, amit tőletek lehet, vagy kell megtanulnunk nekünk felnőtteknek? És arra jutottam, és egy történettel próbálom ezt illusztrálni. Egyszer régen alkalmam nyílt, hogy egy óriási nagy vízeséshez ellátogassak. Ez a világon az egyik legnagyobb vízesés, hihetetlen mennyiségű víz zúdul le egy ilyen nagy katlamban. Akkor tudtam, azóta elfelejtettem, hogy percenként hány köbméter víz, de nem is ez az érdekes. Olyan fűsiketítő robaja van a víznek, hogy az indiánok, akik ott azon a környéken éltek, mennydörgő víznek nevezték. És egy nagyon vakmerő ember valamikor, úgy 100 évvel ezelőtt egy drótkötelet feszítetett ki a vízesés felett, és biztos láttatok már ilyen kötéltáncosokat. A kötéltáncos egy hatalmas rudat a kezébe vesz, valahol középen megfogja, és ez a rúd segít neki az egyensúlyozásban, és hát egy erre alkalmas cipőben a drótkötélen átment a mennydörgő víz felett. Vissza is jött. Megkérdezte az emberektől, hogy mit gondolnak, vajon vissza tudok menni, de most már bot nélkül. Hát úgy gondolták, egy kicsit bizonytalankodva válaszoltak, hogy valószínűleg igen, már kétszer oda-vissza megjártad ezt az utat, hát akkor valószínűleg. Ez az ember oda ment, visszament bot nélkül. Fogott egy talicskát, biztos valami speciálisan kiképzett kereke volt, és áttolt egy talicskát ezen a drótkötélen. Megint megkérdezte az embereket, hogy mit gondolnak, vissza tudok jönni a talicskával, ugyanígy mondták, persze. Na jó, akkor kiül bele. Hát nem volt ember, aki beleüljön. És egy kisgyerek azt mondta, hogy ő beleül. Kérdezték a kisgyerektől, hogy hogy, nem félsz? Hát nem, mert ő az apukám. Na szóval ennek kettős tanulsága van, és ebből okulhatunk mi, mert a felnőttekre nem az a jellemző, hogy amit eszmeileg elgondolnak, azt a gyakorlat területén is olyan készséggel felvállalják, és ebben különböztök ti gyermekek tőlünk. Hogy olyan feltétlen, olyan vissza nem riadó bizalommal tudtok megnyilatkozni, és tudtok vállalni helyzeteket. Elég, hogyha az apu vagy az anyu ott van a közelben, vagy az anyu vagy az apu fogja a kezeteket, és akkor előttetek nincs lehetetlen. Ezt tőletek kell nekünk megtanulni. És mutassatok ebben nekünk jó példát, fogjátok ilyen bizalommal, ilyen odaadó bizalommal apu és anyu kezét, és fogadjatok szót, mert jót akarnak nektek, és mutassatok példát nekünk abban, hogy hogyan lehet bízni. Hogyan lehet bízni a Jóisten szavában, és hogyan lehet bízni emberekben, mert ezt tőletek kell nekünk megtanulnunk. Testvéreim, egy olyan ígét szeretnék felidézni, ami részben összefügg ezzel a vallástétellel, és részben összefügg azzal, hogy a mi testvéreink a Szent Keresztségre felkészültek, mert van egy furcsa gondolatom, és ezt szeretném most az igehirdetés kereteiben megosztani veletek. Mi a protestáns közösségeket, a hitáltali megigazulás tanítását felvállaló közösségeket magunkkal összehasonlítva sok esetben azzal marasztaljuk el, hogy ők eljutottak a hitáltali megigazulás felismerésére, de valahogy itt megrekedtek, és nem léptek tovább. Pál apostol a korintusi gyülekezetet megszólítva a korintusiakhoz írott második levél 13. fejezetének 5. versében ezzel a felszólítással fordul a gyülekezet felé. Azt mondja, kísértsétek meg magatokat, ha hitben vagytok-e, magatokat próbáljátok meg, avagy nem ismeritek-e magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Úgy gondolom, hogy amikor az ember egy közösség tagjává lesz, és mondjuk a hit általi megigazulásnak, az Isten hazafogadó szeretetének az öröme úgy betölti a szívét, és elhatalmasodik a belső világában, akkor nagyon sokáig táplálkozik ebből az örömből. Ezért van az, hogy az első szeretetre, mint olyanra, mindenki olyan dicsőült, lelkendező örömmel gondol vissza. Igen, tudod, amikor én a Krisztussal találkoztam, amikor én megismertem az Isten minden éltemet feladó szeretetét, és örömmel beszélünk erről. Aztán, amikor az ember egy kicsit komolyabban átgondolja mindezt, vagy meghallgatja mások tanúság tételét, akkor ez a kérdés előnyomakodik, hogy és mi van azóta? A múltkor a családban egy érdekes beszélgetés bontakozott ki, és hát elhangzott, hogy kézen közön, hogy hol van a kereszténységünk látszata? Hol van a látható, mérhető eredménye annak, hogy én megismertem az Isten minden éltemet feladó szeretetét, és én közösségre léptem, szövetségre léptem valakivel, aki képes arra, hogy engem más emberré tegyen, és ha hiszem azt, hogy a szeretetben életet átalakító hatalom van, és értéket teremt a szeretet abban, amire irányul, akkor jogos a felvetés, hogy vajon mi kivételek vagyunk. Rajtunk ez nem látszik. Látszani kellene, de talán még sem. És ezzel a közvetett és negatív irányultságú bizonyság tevéssel mi azt a benyomást keltjük, hogy a kereszténység nagyon szép elvek összessége, de a gyakorlat területén nem nyújtja mindazt, amit ígér. Vajon hiteles-e ez a mi bizonságtevésünk? Mert nyilvánvalóan az ember őszintén nyilvánul meg, és nem az őszintességgel van baj, hanem az eredménnyel. A Biblia ilyenekről beszél, és ti magatok is szoktátok idézni, hogy erősebb az, aki bennünk van, mint a világban van. Szoktuk ezt társítani az erősebb fegyveresről szóló bibliai tanúságtételt, hogy ha erős fegyveres őrzi a házat, akkor az emberi önző természet Sátán kísértésének, mint egy kiszolgáltatottan járja a maga útját, még akkor is, hogyha Róma 7 tapasztalata a miénk, és azt mondjuk egyfajta belső nyomorúság és vergődés kifakadásaként, hogy ó, én nyomorult ember, hát kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből. És néha az érzésem, hogy eljutunk az úrvacsoráig. Az úrvacsorában a bűnök rendezéséig. Aztán legközelebb megint a bűnök rendezéséig jutunk el. Mint hogyha az úrvacsorában és a keresztségben az Isten nem ajánlaná fel magát, a szövetséget. Azt, hogy közösségben lehetek vele, és ezért fogalmaz itt Pál apostol, valószínűleg ez a gyülekezet is ugyanolyan nehézségekkel és olyan lelki gyötrelmekkel küzdködött, mint talán mi magunk, azt mondja, kísértsétek meg magatokat. Ennek a szinonimája a másik, hogy próbáljátok meg magatokat, avagy nem ismeritek én magatokat, hogy a Krisztus Jézus bennetek van. Ha én szövetségben vagyok, ha én a Krisztussal közösségben vagyok, ennek megvannak a következményei. Megvannak a következményei annak is, ha nem vagyok vele közösségben. Ha nem vagyok vele közösségben, akkor eljuthatok Róma 7 tapasztalatáig, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de újra és újra beleütközöm abba, hogy jelen van és működik az életemben egy másik törvény, amely engem fogjulád, rabságban tart, az én önzésemnek kiszolgáltatottan élem az életemet. És engem felettébb zavar, hogy én az úrvacsorára mindig a bűnök rendezésének a kérdésköréről vagyok kénytelen beszélni, mert hogy alkalmazkodnom kell. Alkalmazkodnom kell kinek-kinek a lelki élményéhez, igényéhez, és utat kell mutassak az ige alapján arra, hogy hogyan lehet a bűnöket rendezni. De mikor lehet már arról beszélni, hogy milyen Krisztussal járni? Milyen az, amikor a Krisztus Jézus bennünk van? Milyen az, amikor valaki győzelmes, diadalmas életet él, amikor az úrvacsora és a szövetség megerősítése annak bizonysága, hogy én tudom, mit jelent, hogy Krisztus Jézus bennem van. Én tudom, hogy mit jelent a szőlő tőkén maradni. Tudom, hogy mit jelent épp egészséges szőlőhajtásokat hajtva, gyümölcsöt termve az Isten dicsőségére élni. Lehet, hogy mi a reformáció örökségét képviseljük, de talán nem képviselünk ennél többet. Amikor mi ennek a konzekvenciáiról beszélünk, akkor beszélünk a törvényről. És beszélünk arról, hogy nekünk az életünket a törvényhez igazítva kell élnünk. De hogyan? Formálisan. Nem csináljuk ezt, nem csináljuk azt, nem csináljuk amazt. Ez a törvény. Maga Jézus is felhívta a figyelmet, hogy a törvény betöltéséről van szó. A törvény tartalommal való megtöltése, az a magasabb lelki szint, igazán a törvénnyel összhangban leért élet, amikor még gondolatban sem, amikor a másik ellen egy ellenséges érzés sem engedek feltörekedni, nemhogy gyűlölném, vagy minősítő szavakat mondanék rá. Meg kívánság okából sem tekintek asszonyra, mert hogy akkor a szívemben valamilyen elmozdulás következik be. Tehát ha én a törvényről beszélek, akkor nem a formai megvalósítás útját járom, hanem a törvény belső lényegével való közösséget, a vele való azonosulást. És a Krisztus szeretetének a hatalma alatt ezzel a magasabb rendű törvényértelmezéssel is szóba tudok állni, nem csak elméleti síkon, és fogadom el ennek az igaz voltát, hanem tudom, hogy mivel nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van, a vele való közösségben igenis lehetséges. Lehetséges talpon maradni, lehetséges győzelmes életet élni, lehetséges a környezetem felé annak bizonyságát adni a gyakorlat oldaláról, hogy igen, a kereszténység a győzelem útja. Az Isten szeretetében elégséges hatalom van arra, hogy engem más emberré tegyen, és ennek a más embernek a megnyilvánulásai igenis azt hirdetik, hogy a kereszténység tényleg a győzelem vallása. Tudjátok, hogy engem időnként úgy megkísért, hogy a hasonlataimat az élettan, vagy az emberi természet és működés területéről merítsem. Ugye nagyon sok ember átesik szívátültetésen, ez már rutin műtét. Meddig él az új szívvel? Mi is új szívet kaptunk, az újjászületés gyakorlatilag ezt jelenti. Ha én ugyanazt az életmódot folytatom, mint annak előtte, a szívátültetés előtt, az a szív ugyanolyan lesz. A koszorúerei ugyanolyan eltömődöttekké válnak, és nem fogja betölteni azt a funkciót, amire hivatott. Tehát, hogyha én felülről születtem, és az Isten szeretete megérintett engem, és egy másfajta értékrend irányába mozdultam el, de hogyha az Isten szeretetében nincs elégséges hatalom arra, hogy én más legyek, lassan, de biztosan a lelki agónia útját járom, és nem leszek jobb, mint annak előtte voltam. Lehet, hogy a vallás külső jegyeit magamra vállalom, betöltöm a törvényet, nem is jó a szó, tehát formálisan eleget teszek a törvény elvárásainak, de indítékaimban, vágyaimban, törekvéseimben, egy-egy pillanatnyi helyzetben, a megnyilvánulásaim területén semmi nem változik. És méltán vetődik fel az a kérdés, amire az előbb hivatkoztam, hogy akkor mennyivel vagyunk különben. Nem a kereszténységre hozunk szégyen, hogyha nem mutatjuk fel azokat a lehetőségeket a saját életünkön keresztül, amit a Krisztus szeretete, átalakító hatalma bennünk véghez tudna vinni. Hát azt mondja a Biblia, hogy a megkezdett jó dolgot, ne aggódjon senki, a megkezdett jó dolgot az Isten diadalra viszi. Diadalra viszi, a ma napra célba érkezetté teszi. Mindenféle új információval kell most megbarátkozzak, Az 1850-es években például az egészséges életmód területén már olyan felismerésekre tettek szert, amelyeknek a megvalósítása még mindig hibázik sokunk életéből. Hogy lehet, hogy együtt élünk elméleti ismeretekkel, úgy élünk együtt ezekkel, akár a megváltás titkát tekintve is, hogy közben nem próbáljuk meg magunkat, és nem vizsgáljuk azt, hogy vajon az életünk gyakorlata mennyire van fedésben azzal, amit mi elméleti síkon elfogadunk. Lehet, hogy a nyugati gondolkodás áldozatai vagyunk, mert az Arisztotelész és a platoni filozófia teremtette meg annak alapjait, hogy én gyakorlattól elválasztott elméleti síkon is igaznak fogadjak el dolgokat. A zsidó, a héber gondolkodás ezt a lehetőséget nem ismerte. Amit valaki igaznak fogadott el abban a társadalomban, annak az igaz volt a gyakorlat területén kellett érvényesüljön, mert ez volt a puding próbája. Nem is volt alkalmas sem a nyelv, sem a gondolkodási forma arra, hogy külön éltessen ki a tudatában gyakorlattól elválasztott elméleti, teoretikus kérdéseket. Ez csak mi vagyunk képesek. És ettől nem vagyunk többek és jobbak. Mert elméletileg elfogadunk mindent, ami a Bibliában van. Sőt, azzal hivalkodunk talán, hogy a Bibliát aztán mi hitelesen képviseljük, mert a Biblia magyarázza, önmagát magyarázza el, alapján értelmezzük, és hézagmentes az érvelésünk, és mégis olyan kevésbé szimpatikus az, ahogy csináljuk. Lehet, hogy azért, mert látják ezt a kontrasztot, hogy van elmélet, hibátlan, hézagmentes érvelés, apologetikus megnyilatkozások, tehát a hitvédelem területén is rögtön síkra szállunk, hogyha valaki az elméleti igazságot egy kicsit is érintené, akár egy újjal is hozzányúlna, de azon a területen elég jól el vagyunk, hogy mondjam, magunkban, hogy ennek a gyakorlata nincs mindig tökéletes fedésben az elméletileg igaznak meghirdetett ismeretanyaggal. És hogy olykor magamban is tapasztalom, hogy vajon ennek a felelősségével én hányadán állok. Régi prédikációkat hallgattam, ahol ezek az ígék kerültek elő, hogy a lelket meg ne oltsátok. Kiben? Magamban? Az is óriási veszteség, de a másokban? Ha én másoknak a lelkiismerete számára fogódzó pontot teremtek az én nem egészen vállalható életpéldámmal, miközben az igazság elméleti ismeretét hiánytalanul képviselem, hogy nem azt a benyomást keltem, hogy elég az igazságot teoretikusan elfogadnom, de ezen túl talán többre nincs szükség. Vajon nem oltom meg a lelkesedését? Vajon nem züllesztem le magamhoz a laudíciai állapotra? Miközben az én egész lényem azt hirdeti, hogy nem lehet. A Biblia azt mondja, hogy hatástalanná tehető a Krisztus. Az úrvacsora szereztetés ígéi között szerepel, amit nem szoktunk idézni, mert nem akarunk senkit bántani. Így fogalmaz Pál, azért van köztetek sok beteg, és alusznak sokan, mert nem becsülik a Krisztus testét. Nem azt jelenti ez, hogy Isten káromló magatartási formák törnek elő, kinek a lényében. Egyébként arról van szó, hogy a Krisztus hatástalan. Hogy a Krisztus szeretetéről szóló evangélium nem éri el a célját egyesek életében. Hogy az úrvacsorára jönnek a bűnöket rendezni, de maga a szövetség az nem működik. Maga Isten és ember közössége nem váltja be a hozzáfűzött reményeket, mert nem nyújtja azt a pluszt az élet gyakorlati síkján, amit sokan elvárhatnának tőlünk, meg talán mi magunktól is olykor. Előkerestem, mindig sokat segít nekem, hogyha egy konkordanciát úgy fellapozok. A múltkor például átlapoztam, hogy a Bibliában hol szerepelnek betegségre utaló jelek, és véglapoztam az egész Baranyi-féle konkordanciát. Ma reggel meg előkerestem ezt a könyvet, és megnéztem, hogy hányszor szerepel a segítség szó, és ennek egy pontosította változata segítségül hívni az Úrnak nevét. Ézsaiás könyve meglehetősen nyomasztó hangulatot árasztó kijelentést tartalmaz ezzel összefüggésben, mert azt mondja, hogy régóta így vagyunk. És minden mi igazságunk, mint a megfertőztetett ruha. Álogságunk, mint a szél, a lombot elhordó szél működik az életünkben. És hozzáteszi két verssel később, hogy mindez azért van, mert nem volt, aki segítségül hívta volna nevedet, és beléd fogoznék. Nem az a baj, hogy álnokok vagyunk, persze baj. Nem az a baj, hogy bűnben születtünk, és bűnben melengetett minket az anyánk. És nem az a baj, hogy a terecsen nem tudja elváltoztatni a bőre színét és a párduca foltosságát. Nyilván magunkon nem tudunk segíteni. De az egy óriási vétek, hogyha segítségül hívhatunk valakit, aki tud segíteni, és nem tesszük. És ez óriási vétek. Óriási vétek, hogy az Isten a maga részéről megteremtette a bizalmi alapot, a bizalmi alapját annak, hogy segítségül hívjuk a nevét. Mert elénk áll, mint mindenható, mint mindenütt jelenlévő, mint mindenek ismerője. És a szeretetéről is nyilvánvaló bizonságot tesz akkor, amikor ő saját fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, és mindent megteremtett azért, hogy én merjem kinyújtani a kezemet felé, és merjem segítségül hívni a nevét, és merjek belé fogózni, mert aki hozzájön, az semmiképpen ki nem veti. Mit tehetne még az Isten, hogy a bizalmunkat életre keltse, és elemjelei ösztönzéseket adjon arra vonatkozóan, hogy megtegyük ezt a lépést? És bevallom most már becsülettel, hogy nem a gyerekekhez szóltam én, amikor ezt a példát elmondtam. Ők csak itt voltak. De az azért nagy problémám, hogy nem merünk bejönni a talicskába. Elmondjuk, én is próbáltam kiszínezni. Elmondjuk, hogy milyen a Niagara. Elmondjuk, hogy mennyi víz ömlik ott le, és hogy milyen a hangja. És hogy amikor a kis hajó, de elmegy a hatalmas vízesés alá, az ember mindig azon csodálkozik, hogy nem süllyed el az ott létrejövő hullámok forgatagában. És mindig megkönnyebbül az ember, amikor a kis hajó végre elmegy onnan, mert már nincs kitéve életveszélynek. De hogy fölötte átmenni, és beülj egy talicskába, ami annyira bizonytalan jármű, főleg egy bizonytalan ember kezében. Szóval van egy könyvünk, nem akarok senkit bántani, de a borítója az nem valami barátságos. Lehet, hogy ezért nem olvassuk. Ez a cím ennek a könyvnek, Te is járhatsz a vizen. Ha már nem merünk beülni a talicskába, legalább próbáljunk kilépni a csónakból és elindulni Jézus felé. Ez a kereszténység. És ti is olyan jól tudjátok, mint én, hogy amíg Krisztusra tekintünk, és amíg ez a szövetség él, és amíg hitben megragadjuk azt a bizonyosságot, hogy nagyobb az és erősebb az, aki bennem van, mint aki a világban van, addig ott maradok, az emberileg lehetetlen teljesítményt felmutatva a víz felszínén. És az emberek az Isten fiainak a megjelenését várják, a vízen járókat, a talicskába készséggel beülni tudókat. Talicskáról beszélni könnyű. Egy drótkötőről, meg minden egyébről. Persze a talicskába beülni is könnyű. És erre várnak az emberek, hogy majd a mi nyomdokainkba lépve beüljenek. Ne legyen minősítésünk a menny részéről az, amit Ézsaiás könyve megfogalmaz. Nem volt, aki segítségül hívta volna az Úr nevét, és belé kapaszkodna. A gyakorlat, vagy a tapasztalat, vagy a látvány ezt igazolja. Szeretnék néhány igét csak úgy felsorolni. És az apostol cselekedetek könyve azt mondja, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. És egy kicsit nektek is, András és Brigitte, mondanám. Ha az ige hirdető nem erről szól, akkor vigyétek el már most az előzetes jegyében magatokkal ezt az igét. Pál apostol, amikor bizonyságot tesz arról, hogy ő a damaszkuszi úton megtért, és aztán Anániás házában azt a 3 napot hogyan élt át, a köztük lezajló párbeszédet visszaadva így fogalmaz, mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úr nevét. A bűnök lemosása viszonylag egyszerű. Az úrvacsorában eddig eljutunk, de tovább kell lépni. A keresztség után egy hosszú út vár rátok, ami nem telhet el másképpen, csak így. Segítségül hívni az Úr nevét. Pillanatról pillanatra. Nem elég a bűnöket lemosni. Nyilvánvalóvá kell tenni azt, hogy ez az új meggyőződés, ez az új értékrend, ez az élet gyakorlatában kivitelezhető. Mert az Úr, aki megkezdte bennünk a jó dolgot, ha segítségül jut az ő nevét, akkor célba is viszi. És egy összegző ígét olvasnék most már csak utoljára. Minden, mind az, aki segítségül hívja az Úrnak nevét, megtartatik. Aki nem, az nem. De mindaz, aki segítségül hívja, megtartatik. Legyünk ezek között. Amen. Istenünk, édesatyánk, az Úr Jézus nevében keresünk téged, és hódolattal csodálkozunk a te hosszú tűrésed előtt. Urunk, köszönjük, hogy hosszan tűrsz érettünk, és nem akarod, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindannyian megtérésre jussunk. Urunk Istenünk, látod a mi küszködéseinket, vergődéseinket, látod a mi bizalmatlanságunkat, látod, hogy bár elméletileg mindent készen elfogadunk, és örömünket lejjük, az ige szavában gyönyörködünk, a te törvényedben a belső ember szerint, és mégis olyan gyenge és olyan sekélyes az a tapasztalatunk, amit a Krisztus Jézussal való közösség, mint a győzelem útja kínál nékünk. Urunk Istenünk, fájlaljuk azt a sok kártételt, amit a hamis és elégtelen példaadás nyomán okoztunk. Segíts kérünk a bizalom jegyében elindulni feléd. Tudjuk, hogy ha mi egy lépést teszünk, legyen az bármilyen tétova és bátortalan, te százat jössz felénk. Segíts, Urunk! Segíts, hogy meg tudjuk mutatni saját életünkben, környezetünknek, és mindenkinek, akivel kapcsolatba lépünk, hogy a kereszténységben, a veled való közösségben életet átalakító hatalomban, hogy a szeretet valóban értéket teremt abban, amire irányos, hogyha valakik befogadnak téged, akkor hatalmat kapnak, hogy fiak legyenek, hogy fiak szerint éljenek. Segíts ebben, kérünk mindannyiunknak. Amen.